Ez a kanapé. A mikrofonnál Argyelán Kriszta.
98.6 Manna FM életöröm zenején Argyelán Kriszta vagyok. Szeretnél a családdal egy kicsit kirándulni, kiruccanni, lehet, hogy ott is aludnátok, vagy csak egynapos oda-vissza utat terveznétek, akkor klassz úti cél lehet Szarvas, mert hogy például ott a Maket Parkot is meg lehet tekinteni. Klemon Tímea, a Mini Magyarország Maket Park vezetője a vonal túlsó végén. Köszönöm szépen, hogy itt vagy velünk. Honnan jött egyáltalán a Maket Park ötlete?
Park ötlete külföldi példákon alapul. Jártunk sok helyen külföldön, Klagenfurtba, Brüsszelbe, ahol hasonló parkok vannak, Maket Parkok vannak, és innen jött az ötlet, hogy esetleg itt nálunk is lehetne egy ilyet megvalósítani, pláne ugye, hogy Szarvas a történelmi Nagy-Magyarország mérkőni középpontjában van, tehát ez ad egy kis történelmi hátteret is a Maket Parknak.
Mi a célja ennek a parknak?
A cél az, hogy játszva, szórakozva tanítson, többek között a gyermekeknek ez egy nagyon klassz történelmi utazás is lehet, nem csak gyermekeknek, egyébként a felnőtteknek is, szórakoztatva tanulnak, megismerik a nevezetes épületeket, a történelmüket, a táblákon lévő szöveg alapján a történelmüket, a földrajzi elhelyezkedésüket, esetleg egyéb művészeti hátterüket.
Hány makett és milyen jellegűek várják itt a hozzátok látogatókat?
Jelenleg 79 makettünk van, ezek között szerepelnek várak, kastélyok, templomok, különböző malomépületek, tehát mindenféle szektorból próbáltunk épületeket bemutatni. Mindenképpen valami érdekessége van minden makettnek, tehát vagy a történelme jelentős, vagy a földrajzi elhelyezkedése, vagy a művészet története, tehát valamilyen szempontból mindenképpen egyedülállóak az épületek, amelyeket bemutatunk.
Hogyan tartjátok karban a maketteket, hiszen azért ki vannak ezek téve az időjárás viszontagságainak, és hát jól tudom, hogy fából vannak, ugye?
A makettjeink már nem fából vannak, az első évben, amikor 2013-ban megnyílt a makettparkunk, nagyon sok makettünk volt fából. Ekkor még gyerekcipőben járt ez a kültéri makettépítés, és a makettépítők is próbálkoztak a különböző anyagokkal, de azért az elég gyorsan bebizonyosodott, hogy a fa a kültérre nem való. Ilyen szempontból már most speciális ipari anyagokból készülnek a makettek, tehát jobban bírják az időjárás viszontagságai, de ettől függetlenül természetesen kell őket restaurálni. Nagyjából úgy kell képzelni, mint a saját házainkat is időközönként restaurálni kell, újra kell festeni. A makettekkel is ez a történet. Az UV az, ami nagyon hat rájuk, és tönkreteszi őket, a külső felületüket, főleg a festésüket, és ezért ezeket a maketteket időközönként a téli időszakban be szoktuk hozni a műhelyünkbe, és akkor újra festjük, karbantartjuk, restauráljuk őket.
Mire vagy a legbüszkébb?
Húha, ez egy nehéz kérdés. Nagyon szeretem az interaktív makettjeinket, mert nagyon sok makettünk interaktív, ami azt jelenti, hogy egy gombnyomásra történik valami, megszólal belőle egy ének, egy dal, egy templomból egy harangjáték, vagy a vízimalom kerekei elkezdenek őrölni gombnyomásra. Én ezeket szeretem a legjobban.
Mikor nyílt meg egyébként a Maket Park, és akkor hány makett volt?
Igen, 2013 áprilisában nyitottunk meg, akkor 22 darab mai magyarországi makettel, például a Cifrapalotával, a Debreceni Nagy Templommal, az Országházzal, ezek voltak a kezdő makettek, és aztán felismertük azt, hogy egy kicsikét bővíteni kell a határon túlra is, és akkor így lett a Mini Nagy Magyarország, és minden évben próbáltunk valami újat és újat bemutatni, és akkor bővültünk, és már most lehet látni nálunk erdélyi, felvidéki, kárpátaljai és őrvidéki maketteket is, és természetesen azért igyekeztünk egy-egy újabb mai magyarországi makettet is beépíteni a repertoárba az évek folyamán.
Milyen állandó programok vannak, amikkel tervezhetnek azok, akik esetleg elgondolkodnak rajta, hogy valamikor Szarvast és a Makettparkot tűzik ki úti célul?
Igen, állandó programok, az a születésnapunk szokott lenni áprilisban, jövőre fogjuk ünnepelni a 10-et, ilyenkor szoktunk a gyerekeknek kedvezni tortával, lufikkal, arcfestéssel, tehát egy ilyen családi napot szoktunk olyankor tartani. Utána a nagy esemény még nálunk a múzeumok éjszakája, minden évben júniusban, Hát ilyenkor gyönyörűséges a Maket Parkunk éjszaka látogatható, egyébként soha nem látogatható éjszaka, csak ezen az egy napon. Ki vannak világítva a maketjeink belülről, a kis vonatmodellek is közlekednek, világítanak, fényfestés van a fákon ilyenkor, lampionok, mécsesek, gyertyák, tehát egy gyönyörű éjszaka keletkezik ilyenkor. És majd utána júliusban szokott lenni a mini mozdonyok nagy napja. Ez még egy nagyon közkedvelt program a Maket Parkban, pláne a gyerekek körében. Ilyenkor szoktak érkezni hozzánk vendégvonatok, vasútmodellezők hoznak saját vonatjaikat, amelyek kompatibilisek a mi pályáinkon, és ezek szoktak ilyenkor végigmenni a parkban.
Hogyan alakul egyébként a látogatószám évről évre?
Hát egyelőre a látogatószám minden évben egyre több. Tavaly évben 130 ezer látogatónk volt, remélem, hogy az idén is lesz 130 ezer látogató, nyilván ezt majd évvégén fogjuk tudni megmondani a statisztikák alapján. Minden évben növekedett a látogatószám, tehát azt gondolom, hogy egyre jobban elterjed a Maket Park híre az országban, illetve a határon túlra is, és egyre több látogatónk van.
Nagyon szépen köszönöm, a Mini Magyarország Maket Park vezetője Kleman Tíme a beszélgető partnerem volt itt a Manna FM-en, és hogyha már ott vagytok Szarvason, akkor javasoljuk nektek a Tessedik Sámuel Múzeumot is, hogy ott mit lehet látni, ezt is el fogom mondani nem sokára, gyertek velem. Argyelen Kriszta vagyok, jó rádió hallgatás nektek, így vasárnap délután is 98.6 Manna FM életöröm zene. Rosszik Zoltán, történész igazgató a Tessedik Sámuel Múzeumtól a beszélgető partnerem Szarvasról. Igazgató úr, meséljen nekünk a múzeumról. Kiről kapta a nevét?
A múzeum Tessedik Sámuelről kapta, aki Szarvason tevékenykedett a 1767 és 1820 között. Ő evangélikus lelkész volt, és a múzeum épületét is ő építette fel, de például építette fel a evangélikus oltámpromot is. Ő a mezőgazdaságban, a mezőgazdasági termelésben próbálta az oktatást átvinni, bemutatni a itt élőknek, és ezt próbálta elterjeszteni, hogy minél korszerűbben jobban tudjanak földet művelni.
Milyen kiállításokat lehet most megtekinteni a múzeumban?
A múzeum jelenleg ugye 2020-ban lett felújítva, egy hosszabb felújítási folyamat végén. Jelenleg régészet, néprajz, történet, illetve turisztikai látvány kiállításokkal várjuk a látogatókat. Interaktív kiállításaink is vannak, ahol a látogatók játékos formában meg tudják ismerni a régmúlt szokásait, árait, írásmódját, tehát van például rovásírásos játékunk, van például ilyen játékunk, ahol megismerhetik az árakat a tessék korában, illetve azt tudják hasonlítani a mostani árakkal, hiszen mennyibe kerül egy ház, egy sertés, egy kocsitát, egy ló, amiket akkor használtak, és ezt mennyi munkával, mennyi pénzből lehet neki fizetni.
Kiknek ajánlja egyébként programként a múzeumot?
Hát szinte minden korosztálynak igyekszünk olyan teret biztosítani, ahol megtalálja maga számítását, ahol nagy érdeklődéssel tudja figyelni akár a emlékeinket, akár pedig a sejtett tárgyainkat. Van játékkiállításunk is, Szabó László játékgyűjteménye alapján gyűjtéséből, ahol a kisgyerekektől, akár az idős nagymamakorúig is megtalálják, amit szeretnének, hiszen olyan játékot látnak, amit gyerekkorukban használtak, vagy akár a tévémaciból, vagy tévéből ismerik meg, hiszen a tévémaci, a Mirmúr található ezeken ebbe a kiállításba, de vannak játékok, makettek, tehát, de a kiállítások összessége is mindenki számára elég nyilvánvalóan és elég jól áttekinthető és látogatható és élvezhető.
Azt gondolom, hogy ma egy múzeumnak egyáltalán nincs könnyű dolga, ha fel szeretné venni a versenyt a kütyükkel, a mobiltelefonokkal, tabletekkel. Hogyan tartanak lépést a technikai fejlődéssel? Milyen innovációkat alkalmaznak?
Így van, hiszen próbáljuk lekötni a látogatókat magukkal, akiket a tárgyakkal is, de vannak QR kódjaink, vannak applikációink, amiket tudnak használni a múzeumon belül és azon kívül is, vannak különböző interaktív játékok is, amik részt tudnak venni, akár a múzeumon belül, akár pedig a interaktív módon látnak csatlakozni, tehát ezzel is próbáljuk kiszolgálni a látogatók igényeit, és átadni nekik azt a hatalmas gyűjteményt, azt az anyagot, amit elődénk összegyűjtöttek, és megőriztek a számunkra.
Nagyon szépen köszönöm, igazgató úr, Rosszik Zoltán történész igazgató volt a beszélgető partnerem a Tessedik Sámuel Múzeumról, ahol egyébként Szarvasról és környékéről mindenféle régészeti, történeti, néprajzi, helyi történeti érdekességeket lehet megismerni. Ezeket ápolják, ott mutatják be minél szélesebb körben, hogy hogyan lehet például sörrel főzni, és milyen ételeket lehet mondjuk kisüzemi sörfőzdei sörrel elkészíteni és párosítani. Ez is ki fog derülni a folytatásban. Maradjatok velem itt a Manna FM-en. FM-en. Kellemes rádióhallgatást, 98.6 Manna FM életörömzene. Én Argyelen Kriszta vagyok, és a hazai kisüzemi sörtrend nyomába eredünk most. Bukovinszki Béla ügyvezető a Szent András sörfőzdétől a vonal túlsó végén. Hogyan alakulnak hazánkban a sörtrendek? Lehet ilyet mondani?
Magyarországon a sörnek egy sajátos kultúrája van, mert ellentétben egy pár nyugati országgal, itt nálunk a gyümölcsös sörök azok sokkal önmarkásabban jelen vannak a piacon, mert például Németországban szinte alig vannak. Nyilván nálunk azért a bor, meg a pálinka kultúrával is, meg egyáltalán a gyümölcs termesztéssel is összefüggésben van. Tehát az a trend, ami mondjuk, hát most már egy lassan 7-8 évvel ezelőtt elindult, hogy viszonylag nagy mennyiségben értékesítenek a különböző sörfőzdék gyümölcsös söröket, az most is folytatódik. Amúgy van egy erős szezonalitása természetesen a sörnek, ebből következően nyilván a nyári időszak az az, ami sokkal erősebben viszi az eladásokat, mint mondjuk a tél. Hát nyilván ugye a tél az inkább az ajándékozási időszak miatt, azért a december még kiemelkedő. És ami érdekes, hogy ugye Magyarországon például a barna söröknek a piaci részesedés az nagyon alacsony, extrém alacsony, mint például az angolokhoz, vagy a német.
Mi lehet a sikertitka?
Hát az eredetiség szerintem az a sikertitka. Tehát ugye szokták is mondani, hogy mindent lehet hamisítani, csak az eredetiséget nem. Tehát nagyjából arról szól, főleg a kisüzemi sörfőzés, fősörfőzés, hogy mindig a legjobb minőségre kell törekedni, és mindig jó és új ötleteket kell behozni. Ha ez folyamatosan lehet hozni, akkor tulajdonképpen akkor működik a piacon a sörfőzés. Hát a legfontosabb még ezen kívül a hitelesség. Nyilván nem engedhető meg a különböző változó minőség csak azért, mert rá van írva egy kis üzemi vagy kézen.
Mennyire fontos a folyamatos innováció, a fejlesztés ezen a területen?
Erről sokan azt gondolják, hogy ez valami ilyen nagy varázslás, de igazából nem feltétlenül. Nyilván kicsiben kezdjük, tehát gyakorlatilag egy ilyen 20-30 literes mennyiséget főzünk le tesztként egyszer, kétszer, háromszor, akárhányszor, attól függ, amíg benne el, és hogyha az is megfelel átmegy a vizsgán, akkor természetesen bekerülhet a hagyományos portfólióba. De mi magunk fejlesztünk, tehát nincs külső szék, hanem a saját sörfőzőink, meg a laboros kollégák, meg nyilván is tulajdonosok, ebben a közös munkában folyamatosan részt veszünk.
Ez egy nagyon izgalmas kérdés, hogy hogyan tesztelik például az új ízeket?
Van egy külső inger is, hát nyilvánvalóan a fogyasztók határozzák meg, hogy mi az, ami bekerülhet. Nyilván vannak új nemzetközi, meg hazai trendek is, amiknek meg fogunk megfelelni, és hát természetesen vannak saját indítatások is, amit ugye mi kísérletezgetünk itt. És megnézzük, hogy hogyan viselkedik a piacon. Igazából gyümölcsös sörökkel nem nagyon lehet mellé lőni, de nagyon sok érdekesség van, még a fűszerekkel lehet még játszani, a modern komlózásokkal, tehát nagyon sok érdekesség van, még benne szerintem még hosszú évtizedekig lesz ebbe innováció.
Azt ugye tudjuk, hogy a németek előszeretettel locsolták sörrel mindig a grillhúsokat, amikor rácson sütöttek, de mennyire lehet, vagy mennyire divat például nálunk főzni az ilyen jellegű kisüzemi ízesített sörökkel akár?
Igen, természetesen lehet velük főzni, sőt, én azt gondolom, hogy mindenképpen jobban lehet velük főzni, mint mondjuk nagyüzemi sörökkel, azon egyszerű oknál fogva, hogy sokkal minőségibb tartalom van bennük, és sokkal szélesebb az ízviláguk, tehát jobban kinyitja a különböző ételekkel való párosítás, és nem csak úgy, hogy sörökkel főzni, hanem konkrétan ételpárosítások mellé is. Tehát ugyanúgy, hogy egy bor vacsorát meg lehet tartani 6-8 féle fogással, 6-8 különféle borral, ugyanúgy meg lehet tartani ma már sörvacsorákat is, hiszen a különböző ételekhez különböző típusú söröket ugyanúgy lehet párosítani, mint különböző típusú borokat.
Nagyon szépen köszönöm, a beszélgető partnerem Bukovinszki Béla ügyvezető volt a Szent András sörfőzdétől. Ez a beszélgetés is a Manna FM podcast felületén fent lesz, akár iTunes-on, akár Spotify-on keresheted az egészség órán belül.
Manna, ez a kanapé, Argyelán Krisztával. FM.